Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Jó rádozást mindenkinek, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, kiberbiztonság, NIS 2 és az ellátási láncok biztonsága a mai témák, illetve egészen pontosan az is, hogy a NIS 2 hogyan alakítja át a vállalatok mindennapjait, működését, és mely körben alakítja át. Téglás András van itt a stúdióban a Gloster Cloud-tól, és Kaiser Péter a Vantasec-től. Hogy felosszuk a szerepeket, és hogy jól mondom, ha nem, akkor szóljatok mindenképpen. A Gloster Cloud az segít ugye a cégeknek a NIS 2 kialakításában, így technológiával.
Technológiával segítünk.
Ti ebben tudtok segíteni. Viszont ti is auditra kötelezettek vagytok, ugye?
Így
és
van.
Ezt az auditot végzi el tulajdonképpen a Vantasec ebben a konkrét esetben is.
Így van. Jó. Gloster Cloudnak is.
Igen. Is, tehát ez volt a pontos. Oké. Kezdjük azzal, hogy NIS 2. Azt mondtátok, hogy ezt már nem kell magyarázni egyébként különösebben a hallgatóknak. Én meg azt kértem tőletek, hogy ez mégiscsak nagyon röviden, hogy NIS 2, ez most miért fontos, kinek fontos, mikor fontos?
NIS 2 gyakorlatilag egy Európai Uniós irányelv, amiből jött a magyar jogi implementáció. A 7/24-es MK rendeletnek kell megfelelni, az ott leírt kontrollokat kell teljesíteni mindazon szervezeteknek, akik érintetti körbe kerültek. Itt most Magyarországon elég sokan úgy kerültek érintetti körbe, hogy korábban erre nem számítottak, vagy erre nem volt nekik más auditálási kötelezettségük, vagy más típusú megfelelési kötelezettségük, úgyhogy ott sok esetben zöldmezős beruházásként látjuk azt, hogy
megvalósuljon. Terület.
Igen, ez a megfelelőség. Meg hát persze egy csomó olyan nagy vállalat is, amelyik már korábban is egy érettebb információbiztonsági tudatossággal létezett a piacon, őket kicsit kevésbé felkészületlenül érte ez a történet. A jogalkotó célja, hogy a vállalatoknak a kiberrezilienciája
erősödjön,
és ebben egyébként Magyarország az Európai Unióban élen jár a jogalkotási ütemben, tehát több ilyen nemzetközi nagyvállalat, akinek van magyarországi lányvállalata is, ott az anyavállalat árgus szemekkel néző, hogy na, Magyarországon mi történik, mit kérnek az auditon, hogy tudják megugrani a megfelelőséget.
Gloster technológiai segítséget nyújt. Mi a tapasztalatotok, akik kopognak, vagy akikkel partneri viszonyt létesítetek? Mennyire tájékozottak, mennyire edukáltak?
Alapvetően szerintem, akik ilyen jellegű projektekkel keresnek minket, ők már ezzel
tudják, hogy kell nekik.
Igen, tudják, hogy kell nekik. Korábban is az általunk üzemeltetett IT üzemeltetésre is foglalkozunk, üzemeltetett cégeknek, mi korábban is beraktuk az IT budgetbe az évesbe, hogy akkor az IT biztonsággal kéne foglalkozni, mire kéne költeni, de hát ugye amikor megnézte a cégvezetés azt, hogy akkor hol lehetne vágni ebből a budgetből, akkor általában az IT biztonság volt,
ez amit
megvágták, igen, úgyhogy sokszor tudtuk, hogy hát ez majd ki fog esni belőle, de mostan is kettő miatt itt van egy ilyen kötelezettség, úgyhogy most már nehezebben esnek ki ezek a sorok.
Ami nagyon fontos, és ezt tőletek tudom, én az ötletes beszélgetésekből is meg próbáltam készülni, bár nem vagyok szakember, hogy ez ma már üzleti kérdés, ugye a kiberbiztonság. Tehát ez nem csak ilyen írott malaszt, meg hogy bármikor becsaphat a villám, meg az is nagyon fontos, hogy itt a vezető felelőssége az most már kristálytiszta, ugye a cégvezető felelőssége. Tehát nem lehet áttolni mondjuk egy IT vezetőre, hogyha bármi történik, és én nem voltam biztosított.
Főleg azért nem, mert ugye kell hozzá budget, tehát hogy amikor ez tisztán egy IT projekt, akkor az általában kevéssé jól sikerül, az auditon is látszik annak a nyoma, tehát a vezetői elköteleződés ebben nagyon fontos, és hát az üzleti vezetőknél van a felelősség is, meg a budget is.
Tehát kell az elköteleződés, és kell a pénz, ugye? Akkor lehet igazán jól és helyesen auditálni, ugye? Vagy sikeresen auditálni, hogyha ezek megvannak.
Nyilván valamennyi pénz kell hozzá.
Igen, ezt mi tudjuk mondani, hogy nem olyan kevés pénz kell hozzá.
Pénz nélkül biztosan nem fog. Jó, nézzük azt, hogy mit hozott a NIS 2 a számotokra, vagy a piac számára. Nézzük először akkor a Gloster oldaláról, András.
Szinte minden új induló projektünkben valamilyen szinten motiváló erő most már a NIS 2-s a kiberbiztonság. Legyen ez egy migráció, hogy egyik rendszerből a másikba akarnak átmozogni a cégek azért, hogy a megfelelőséget tudják biztosítani, vagy legyen ez egy meglévő rendszeren egy IT biztonsági úgynevezett hardening, vagy megerősítés. Szinte mindegyik most induló projektünkre lehet mondani, hogy a motiváció ott van, hogy a NIS 2-nek megfeleljen.
Azt tudják egyébként a cégek, hogy az ő saját biztonságuk az nem csak tőlük függ. Tehát
igen.
Nem önálló entitások, hanem a partnerek, a beszállítók, nem tudom, alá fölé rendeltség, az fontos lehet, és ott is hát tulajdonképpen vizsgálják vizsgálódni kell, vagy nyomást kell gyakorolni akár egy beszállítóra? Ez is fölmerült?
Igen, így van. Ugye, ahogy a Péter is említette, az ellátási lánc egészén működnie kell ennek a kiberbiztonságnak. Mi is tulajdonképpen azért váltunk kötelezetté a NIS2-vel kapcsolatban, mert a Microsoftnak a publikus cloud licenszeit értékesítjük, ezáltal bekerülünk az ellátási láncba. Az üzemeltetés révén is, de a Microsoft licensz révén biztosan, így aztán mi is kötelezetté váltunk, úgyhogy mi is nagyon komolyan veszük. Az ügyfelek esetében pedig most szerintem inkább azok jönnek, akik natívan kötelezettek, és majd a következő években jönnek azok, akiket a partnerük kötelez arra, hogy feleljenek meg bizonyos dolgoknak. Úgyhogy most még első körben.
Hát én alapvetően nagyon hamar, nagyon sokakat érint majd. Ugye ezt mindig elmondták a NIS2-vel kapcsolatban, hogy van egy szűk kör, de aztán ez nagyon hamar leszivárog.
Nem olyan szűk, tehát egy ilyen 3500 vállalat az, amelyik érintett, és ahogy itt már erről beszélgettünk, hogy valójában ugye nem egy IT projektről van szó, hanem ez egy ilyen komplex vállalatirányítási rendszer és egy ilyen működési érettségi kérdés az egész. Ugye sokan úgy gondolnak erre, mint valamilyen adminisztrációs teherre, vagy le kell gyártani valamilyen papírt.
Hát kell egy tanúsítvány.
Igen, látjuk egyébként az auditokon is, hogy vannak olyan szervezetek, akik létrehoznak egy projektet, hogy akkor ezt most gyorsan felkészülünk a NIS2 auditra. De nagyon fontos, hogy nem az auditra kell felkészülni, hanem a működésre kell felkészülni, és egy jó audit abban tud segíteni, hogy föltárja azokat a működési kockázatokat, amik a szervezetnél jelen vannak. Attól még, hogy valaki átmegy az auditon, attól még nem lesz meghekkelhetetlen, ugyanúgy lesznek a biztonsági kockázatok, de hogyha a működésbe tudja implementálni azokat a dolgokat, amiket a NIS2 előír, és folyamatosan tudja működtetni ezt a vállalatirányítási rendszert, akkor azért jelentősen nő a kiberreziliencia, és itt egy vakfoltja egyébként a szervezeteknek még mindig a beszállítói lánc, és a beszállítók így válnak kötelezetté, tehát így fog kibővülni ez a 3500-as nagyságrendű kötelez, hogy az összes beszállítótól is el kell várni azokat a biztonsági intézkedéseket, amikkel tudják a ellátási láncot és biztonságban tudni.
Glosztani, ugye Téglás András kollégádnak van az a hasonlata, ugye ez a biztonságjövve. Ugye, hogy nem csak akkor kapcsolom be a gyereken a biztonságjövet, amikor mögöttem már szirenázik a rendőr. Ugye valami ilyesmi most ez a NIS2, nem? Ha ezt levezeted, azt megköszönöm, hogy egyértelmű. Szóval ennek mindig bekötve kell lenni egyébként, és az egész autóban az összes utasnál.
Így van, tehát hogyha az IT biztonságra gondolunk, akkor nyilván nem az auditnak az egy hónapos időtartama alatt kell megfelelnünk a mindenféle kötelezettségnek, hanem ez egy folyamat. És nyilván az audit után, ahogy Péter is mondta, nem ér véget, ez egy folyamatos üzemeltetési kérdés is, hogy ezt az IT biztonságot, ezt úgy tartsuk karban, és úgy készítsük fel a szervezetet, hogy ez folyamatos legyen. Az audit az csak egy pillanatnyi pont, amikor megnézzük, hogy akkor hogy állunk, de nyilván a cél az, hogy
folyamatos legyen. Készenállásban kell lenni. A Microsoft alapú NIS2 megfelelés az miért lényeges, vagy miért előnyös?
A Microsoft egy olyan platformot biztosít, és most már nem csak az Office-ra, meg a Windows-ra kell gondolni, hanem itt elsősorban a Microsoft 365-nek a csomagjaira, ami egy ilyen komplex, a vállalat életében nagyon sok téren és helyben nyújt szolgáltatást, és ennek a NIS2-vé való megfeleltetése, ez egy viszonylag könnyen garantálható, vagy biztosítható dolog. Nyilván beállításokat tenni kell, eljárásokat.
Tehát ez egy jó fundamentum, ezt így értsem.
Igen, ez egy tökéletes fundamentum arra. A Microsoft nagyon mélyen szerintem benne volt abba, hogy ahogy ez a NIS2 irányelv az Európai Unióban kialakuljon, tehát ő készült arra, hogy a bizonyos kötelezettségi pontokról majd milyen technológiával fog megoldást nyújtani, és mi abban segítünk, hogy ezt bevezessük a cégek számára.
Igen, azért nagyon fontos hozzátenni, hogy nincs olyan, hogy én kérem a NIS2 megfelelt csomagot a Microsofttól, és akkor azt így bekattintom, és onnantól kezdve rendben vagyok.
Tehát nem dobozos cucc.
Nem, tehát itt igazából nem NIS2 megfelelés az, amit a Gloster hoz, hanem igazából olyan megoldások, amikben a vállalat a saját működését tudja vinni. Egy olyan platform, ami persze tudja azokat a kritériumrendszert is, tudja azokat a skálázható beállításokat, amivel a NIS2 megfelelés könnyebben megugorható.
Egy picit most én úgy képzelem, mint a sportban, vagy nem tudom, valamilyen állási interjú, vagy milyen dolgoknak kell megfelelni mondjuk a jelöltnek, hogy az optimális legyen. De mit találtok hibaként legfőképpen, amikor valaki auditra jelentkezik?
Leggyakoribb hiba az, amikor papíron minden megfelel. Nyilván a mostani audit módszertanban, amin a 1/20-25-ös STFH rendelet alapján végezzük, ott azért nagyon hangsúlyos a dokumentáció. Tehát egy jó dokumentáció mindenképpen alapelvárás, az se jó, hogyha csak best practice-ek alapján jól működik egy
cég. Az ön életre, az bocsánat, hogy maradjak a példában.
Tehát, hogy le kell dokumentálni mindent. Tehát kell egy jó dokumentáció. A jó dokumentáció viszont önmagában nem elég. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy felkészülési projektben megcsinálják a dokumentumokat, legyártják a különböző szabályzatokat, eljárásrendeket, és akkor a működést alátámasztó evidenciáknak a vizsgálatánál pedig azt látjuk, hogy nincsenek ilyenek. Tehát, hogy sokszor nem is tudják, hogy mit kellene beállítani a rendszerekbe, ami a szabályzatban szépen le van írva. Tehát azért nem szerencsés az, amikor az ember valahol talál egy szabályzatot, ami akkor ez jó lesz, mert hogy minden szervezet teljesen más, és a saját működésére rá kell szabni azt. És azokat az intézkedéseket, amik a szabályzatban le vannak írva, életbe is kell léptetni, és működtetni kell a rendszer. Tehát a legnagyobb hiba, amit látunk, az az, amikor az egész tisztán egy ilyen dokumentációs adminisztratív projektként
pipa. Igen. Arra nem gondolnak a cégek, akár mérettől, vagy nem tudom, teljesítménytől bevétel függően, hogy túl kicsik? Tehát őket úgysem éri támadás. Radar alatt vagyok valamilyen módon?
Ez jellemzően így történt az elmúlt 20 évben. Most, hogy itt van azért egyébként a támadások, azok mindenkit ugyanúgy érnek. Aki gyengébb IT biztonságilag, az sokkal hamarabb elkapják, mert most már nem az van, hogy kinéznek egy céget, és akkor őt akarják megtámadni, hanem mennek végig az AI-botok, és akkor keresik. De egyébként...
Tehát a leggyengébb láncszem, nem? Hát azt keresem a rendszerén.
Igen, de hogyha egy nagyobb céget ki is néznek, és hogy őt akkor meg kéne támadni és feltörni. Valószínűleg, ha egy jól felkészült IT-val bír, és kiberbiztonságilag reziliens, akkor őt elég nehéz lesz. Viszont az ellátási láncon keresztül lehet, hogy egy kisebb beszállítóját viszont sokkal könnyebben, és rajta keresztül megfoghatóvá válik a nagyobb cég is. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy mindenkit érint ez a kiberbiztonsági téma.
Az auditokon, amikor mi elvégzünk egy auditot, és akkor ott valaki elér egy 85 pontot, vagy 70 pontot, ugye 70 ponttól már auditált,
már elég szervezet,
70 pont alatt nem megfelelt. De hogyha megvan ez a 70 pont fölötti szám, az még önmagában ugye nem azt jelenti, hogy a biztonság az rendben van, tehát hogy a folyamatos működés az, ami ezt garantálhatja. A jó audit föltárja azokat a működési kockázatokat, vagy láthatóvá teszi azokat a működési kockázatokat, amik az eljárásokban, illetve a technológiai megvalósításban fellelhető. Fontos hozzátenni, hogy az auditor azt tudja auditálni, amit lát, tehát amit mutatnak neki, hogyha valamit elhájdolnak előle, simán lehet, hogy az audit jelentésben nem szerepel, aztán lehet, hogy két hónappal később, vagy akár az audit közben, mert ilyenre is volt
akkor
már.
Akkor derül ki, hogy van egy ilyen probléma.
És problémája lesz a cégnek ebből.
De mondjuk a Vantaszeknél mire terjed ki a felelősségetek meg a figyelmetek, amikor auditáltok? Mondjuk a Glostert auditáljátok. Az ő beszállítóra is figyelnetek kell valamilyen módon? Neki ezt fel kell tárni, hogy ő kikkel működik együtt, és ott én rákérdeztek egyébként, hogy vajon ezt ellenőriztétek-e? Van itt valamiféle
így van, folyamat? Megnézzük a kockázatelemzést, és megnézzük az ellátási láncnak is a kockázatelemzését, illetve azt, hogy az ellátási láncot hogyan kezeli a szervezet, illetve minden más területet is átnézünk, és amit látunk, abba teszünk javaslatokat. Tehát van, ami megfelelt, az akkor nincs kérdés, és ahol eltérést látunk, ott az eltérés súlyosságától függően fontos nekünk megérteni a szervezetet, hogy az adott feltárt kockázatot a szervezetnek a működési környezetében tudjuk értelmezni, tehát nem ugyanaz a kockázat egy kis termelőcégnél, egy Szotyi csomagoló BT-nél, meg egy Cluster Cloud-nál, tehát ott tök eltérőek ugyanazok a kontrolloknál feltárt eltérés, és akkor a szervezethez mérten jelöljük azt, hogy az eltérés, amit feltártunk, milyen kockázatokat rejt magában, és adunk egy megoldási javaslatot arra, hogy mit kellene elvégezni.
A Gloster Cloud-nál volt, nem tudom, ezt megkérdezhetem, mert volt...
Folyamatban van az audit.
Ezt akartam kérdezni, hogy volt olyan dolog, ami ezt nekünk is el kell végezni? Vagy te annyira benne vagytok, hogy ez tulajdonképpen azért végli meddig rutin?
Nem, természetesen nekünk is volt olyan, ami olyan terület volt, amivel tudtuk, hogy most itt az audit előtt még jobban kell foglalkoznunk, hogy a megfelelőségben nem a 70 pontot érjük el, hanem mondjuk a 85-et, amire lövünk. Úgyhogy volt nekünk is természetesen több ilyen. Nyilván az alapok IT biztonságilag rendben vannak.
Nyilván,
azt már hosszú évek óta úgy kezeljük, hogy nem mi szeretnénk lenni az az ellátási láncbeli cég, akit feltörnek, és aztán a sajtóba kikerülünk.
Igen, az nagyon fontos hozzátenni egyébként, hogy az, hogyha valaki megvan, mint a 80 ponttal, vagy 75-tel, vagy 90-nál, az nem azt jelenti, hogy teljesen rendben van minden, és hogy a munka leáll. Hibának látom azt, amikor a felső vezetés azt látja, hogy alig adunk rá budgetet, és akkor végül átmegy a cég egy 72 ponttal, és akkor azt mondja a felső vezetés, hogy hát ennyi pénzből is megcsináltátok, hogy megugrottátok az auditot, akkor ezentúl biztosan nem fogtok több pénzt kapni információbiztonságra. Tehát ez nem jó hozzáállás. Azokat a feltárt hiányosságokat, amiket az audit során mi jelzünk, azokkal foglalkozni kell, utána kell egy akciótervet létrehozni, vagy egy, a szervezeten belül tovább kell vinni, megoldást kell rá találni. Nyilván a következő auditon majd az előző audit jelentésben feltárt hiányosságokat fogja elsősorban nézni az auditor, az, hogy azokkal mi történt, hogyan kezelte a szervezet, és hogyan...
Két évente kell audit?
Két évente,
ugye? Igen. De ez egy értelmes érdekes dolog. Azt mondtad, hogy nem elég a 70, ugye, nem 85. Látod már, hogy a cégeknél fontos az, hogy ne csak átvigyem a lécet, mert ez egy üzleti klubba egy belépő, egy beugró.
Hát azoknak, akik viszonylag frissen kerültek bele ebbe a témába, őnekik általában az a cél, hogy egyáltalán megfeleljenek.
Túlélés, világos.
Igen. Ott, ahol mondjuk az információbiztonságért felelősöknek, vagy az IT vezetőnek a bónusza mondjuk ahhoz van kötve, hogy... hogy egy pontszámot meghatároztak, hogy nyilván sokkal erősebben motoroznak azon, hogy javítsák a feltárt hiányosságokat még az audit ideje alatt, mert ugye erre van lehetőség, hogy az előzetes jelentés után még feltárt hibákra javító evidenciákat küldjön be a szervezet.
Hát az, mint az UV. Javíthatok még az eredményen pontosabban.
Kicsit javíthat. Igen. Itt igazából nem arról van szó, hogy ugyan akkor újra értelmezzük az egészet, és egy új szabályzatot léptetünk életbe, hanem ha valamit nem úgy értelmezett az auditor, mint ahogy a szervezet gondolta, vagy nem elégséges az a benyújtott evidencia, ami nem támasztja alá teljes körűen a kontroll megfelelőséget, akkor oda még ilyen plusz információkat be tudnak szúrni, és akkor az a tudjuk javítani.
Szóbeli még lehet javítani.
Igen.
Jó, Niskentőről meg kiberbiztonságról beszélgetünk itt a stúdióban, Téglás András ment a Gloster Cloud-tól és Kaiser Péter a Vantasec-től. Ha vége a Niskentőnek meg megvan, akkor mi jön utána? Ugye úgy ültetek be a stúdióba, ez tökéletes, ez már egy adottság, ezt már majdnem mindenki tudja. Érdemes azon polemizálni, hogy mi történik majd a következőkben? Hát ha csak a mesterséges intelligenciára gondolok, meg arra is menet közben még hallgattak benneteket, hogy oké, most hátradőlök, megvan az auditom, tehát a technológia meg a támadások percről percre változnak, meg fejlődnek. Valóban nem lehet se a vezetőnek, tulajdonosnak, se az IT vezetőnek föltenni a kezét, hogy most én kész vagyok, nincs kettővel, két évig nincs dolgom.
Igen. Sokszor látjuk azt, hogy az audit előtt egy-két héttel lépnek életbe azok a szabályozó dokumentumok, amik a megfeleléshez szükségesek. És ilyenkor még az van, hogy nem tudjuk a működést, még nem tudjuk igazából érdemben vizsgálni.
Még nem szállt meg a festék, mert nem tudom, milyen színű.
Azt mondja a szervezet, hogy már életbe léptettük az intézkedést, de még a felülvizsgálatok, a ciklikus felülvizsgálatok és a működést, az irányítási rendszernek a működését még nem tudjuk igazolni. Úgyhogy amikor vége az auditnak, akkor a legnagyobb feladat az, hogy ezt a megalkotott
gyakorlatban lássam, hogy
irányítási rendszert működtesse a szervezet. De. Ezért is fontos, hogy olyan szabályozást találjunk ki, ami egyébként életszerűen működőképes, vigye tovább azokat az eltéréseket, amiket feltártunk, és azokon javítson.
Itt jön az AI Shadow kérdése is, ugye? Amikor lapátolják a kollégák az információt ki be, és onnantól kezdve tulajdonképpen minden borul, és ez az elmúlt időszaknak a terméke vagy hozadéka. Tehát erre tudom, hogy a vállalatoknak hány százaléka van például felkészülve. Szakértők azt mondják, hogy itt azért nagyon sokat ennivaló.
Igen, abban biztos vagyok, az AI most egy kicsit felforgatta azt, ami az elmúlt néhány évben kicsit így rendeződött, és most már a cégek a cég által biztosított eszközökkel és szoftverekkel dolgoztak. Itt az AI most egy kicsit megjelent.
Színezi a helyzetet.
Igen, színezi, és van a cég által vásárolt AI szolgáltatás, ami általában biztonságos, és nem fog trénelni semmilyen algoritmust az én céges adatommal, de azért azt látjuk, hogyha nincs egy tűzfalon letiltva az összes ilyen AI chat kliens, akkor ott azért ki tud áramlani
érdekes. Tehát ez nem a virágozék ezer virág, tehát akármilyen dolgozó, akármit használjon.
Így van, ezt is szabályozni kell, abszolút erre gondolni kell a cégvezetés. Hogy ezt hogyan lehet úgy olyan mederbe terelni, hogy a munkavállaló is azt érezze, hogy megkapta azt a lehetőséget, hogy modern eszközökkel dolgozzon, és az adatvesztést is minimalizáljuk, vagy adatveszteséget is minimalizáljuk, ami egy ismeretlen, vagy nem leszőrződött ilyen chat kliensen ki tud áramlani a nagyvilágban. Igen,
az már nem kérdés most már a cégek többségénél, hogy használnak AI-t, mindenki használ. Lehet azt mondani, hogy hú, ez a Shadow AI nem jó, vagy jó. Biztos, hogy fogja használni a munkavállaló, mert a saját munkáját akarja megkönnyíteni. Nagyon fontos az, hogy ez szabályozva történjen, hogy a cég tudatosan gondolja végig azt, hogy az AI-t mire használja.
Hát a cég adja az eszközt a kezébe a munka, nem a munkavállaló találja, hogy melyik eszköz.
A munkavállaló talál. Tehát, hogyha letiltjuk ezeket a portokat, vagy ezeket a klienseket, akkor fogja és mobiltelefonnal le fogja fényképezni az e-mailt, vagy az adott anyagot, amin dolgozni akar, és akkor a saját ingyenes AI chat kliensével fog rá megoldást találni. Tehát a Shadow AI-t biztosan használni fogják. Én azt gondolom, hogy első körben fel kellene tárni a szervezeteknél az, hogy melyek azok a folyamatok, amiket tudnak támogatni az AI-jal, és a következő évek nagy kihívása az lesz, hogy ezt kontrolláltan és auditálható módon tegyük, mert ugye van egy ISO 42001-es szabvány, ami ennek a bevezetését segíti, és azt mi már például tudjuk auditálni is.
Biztonság vagy biztosítás kérdés az fontos, mert azért a vezetői felelősség az előtérbe kerül. Kiderül, hogy ez nem adminisztráció, hanem működési szemlélet. Ugye ez az egész NIS 2 meg kiberbiztonsági történet. Hogy erre hogyan lehet biztosítást kapni, nyerni, kötni? Vagy ebben mihez kell megfelelni? Ez izgalmas kérdés lehet, vagy laikus? Mert van itt egy érték, van egy új érték, egy új szemléletmód, akkor azt mondom, hogy valamilyen módon biztosítom a cégemet kiber problémák esetére, hogy utána ne kaszáljanak el, ne büntessenek meg. De nyilván ennek is feltételei vannak, vagy ez teljesen rossz megközelítés.
Az, hogy ne büntessenek meg, az csak az egyik aspektus.
Nem egy ilyen tökre a céget.
És egyébként szerintem a legkisebb probléma, mert ezt könnyen meg lehet ugrani. A nagyobb probléma az, amikor leáll az egész cég, amikor el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy most egyeztetünk-e a zsarolókkal, vagy sem, vagy a biztonsági mentésünk is ugyanazon a szerveren volt, amelyiket letitkosítottak, vagy egy másikon, még megvan
most
talán.
Ez sokat lehet, ha nagyon tehát nagy cégek, nagyon és komoly cégekről három hónapja adat veszik el, nem tudom, 3 perc alatt, vagy 5 percet, tehát nagy a tét.
Nagyon sokat, igen. Úgyhogy nagy a tét. Én azt gondolom, hogy egy NIS 2 megfelelés, az most már üzleti előny. Azt már kimondhatjuk, hogy az a szemlélet már kikopott, hogy ez engem nem érint, vagy engem nem fognak meghekkelni, vagy én nem vagyok veszélyben. Ez a szemlélet, ez már eltűnt. Én azt gondolom, hogy az, hogyha minél átgondoltabban, minél szabályozottabban tudjuk működtetni a cégünket, tudatosan figyelve ezekre a biztonsági kockázatokra, akkor egy olyan működést tudunk megvalósítani, ami üzleti előny lesz hosszú távon.
Mikor lesz meg az audit, és hány ponttal?
Reméljük, hogy szerintem egy 2-3 héten belül meg lesz az elsődleges, és minél többen nekünk az a célunk, tehát hogy ilyen kihívásnak is érezzük, nem csak egy ilyen kötelező dolognak.
Igen, kérdés, hogy jó-e egyébként, hogyha minél több ponttal, hogy melyik serkenti a
ja, mert a sok pont, akkor ellustulok, igen. Ha kevés, akkor meg igen. Esetleg...
Nálunk nincs ilyen pontelvárás, hogy hú, ennél többet nem adhatunk egy cégnek, vagy annál kevesebbet ne adjunk. Nyilván a szervezetnek a felkészültségén és az auditra hozott anyagoknak a minőségén múlik, de ez egy dilemma, hogy egyébként most annak örülünk. Volt olyan cég, akinek elég jó lett, és akkor konkrétan a csalódottságát fejezte ki az IT vezető, és mondta, hogy hú, hát, hogy egy ilyen jó audita, nagyon nehéz lesz újabb budgeteket szerezni a
taktikai stratégia, igen. Akkor az audita kapcsolat. Oké. Okay. Szóval 85 pont, és akkor jöntő hátradőlés van, nem kell más Glusternek?
Nincs hátradőlés. Abban gondolkodunk, hogy az ISO 27001-et azért sok ügyfelünk kérte, vagy kéri, és elég jelentős az átfedés itt a kérdések körében, szerintem Péter erősíts meg, legalább 70% szerintem a
van egy komoly átfedés, igen, ebben, illetve ugye a cégeknek több audit kötelezettsége is lehet. Tehát vannak olyan cégek, akinek mondjuk a számlázó rendszernek a zártságát, vagy különböző rendszereknek a zártságvizsgálatát is el kell végezni. Célszerű egyébként ezeket az auditokat csoportosítani, hogy ezt egyszerre meg tudja ugrani a cég, és hogyha egy olyan auditor céggel találkozik, mint mi, akkor mi meg tudjuk csinálni az integrált folyamatban.
Ez a 2001-ben, 3001-ben?
Így van, 2001-ben, 3001-ben simán. Ugye a 42001-es ISO audit, ami az AI-nak a bevezetéséhez ad egy keretrendszert, azt is lehet integráltan a 27001-el csinálni, a zártságvizsgálatokat is. Az is az MK rendelet szerint van a zártságvizsgálat, ugyanúgy, mint a NIS 2. Tehát ezeket mind lehet integrálni, és a szervezetnek nem mindegy, hogy hányszor kell felkészülni, hányszor kell a projektre rátenni az erőforrást, és az így praktikusabb nekik is. És az ellátási láncban is most még nincsen audit kötelezettség, ott is egy jó eszköz lehet az, hogyha az ember felkészül egy ISO 27001-re például, mert azzal tudja igazolni a beszállító, a vevő felé az ő saját felkészültségét.
Hát az egészen biztos, hogy a következő időszakban nem lesz a két cég, meg ti sem munka nélkül. Nagyon szépen köszönöm. Kiberbiztonság, NIS2, ellátási láncok biztonsága, Téglás András, Gloster Cloud és Kaiser Péter Vanteszek. Köszönöm szépen nektek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.